Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, közelről és távolról. Ha jól számolok, akkor ez az 5. olyan március első szombatja, amikor férfiakat összehívtunk abból a célból, hogy tanulmányozzuk az Isten és a férfiak közötti jó viszonyt. Ezen alkalommal Isten igaz hódolóiról lesz szó, a Dániel könyve alapján. Ebben szeretném, hogyha közösen előre haladnánk. Nagy segítségünkre lesz ebben Somogyi László lelkipásztor testvérünk. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és ma délelőtt ő szolgál közöttünk. Csendesedjünk el, fohászkodjunk. Magasztalunk téged, Istenünk, hogy bennünket is egybegyűjtöttél, hogy igazi hódolóid lehessünk. Arra kérünk a te szent lelked segítségével, nyisd meg előttünk a te igédet, munkálkodj a mi szívünkben, tegyed teljessé a mi örömünket a veled való közösségben. Amen. A Dániel próféta könyve első részéből olvasok néhány verset. Akinek van Bibliája, próbálja meg követni. Az első 7 verset, illetve a 17-től a fejezet végéig fogom olvasni. Dániel próféta könyve első rész. Jojákim judai király uralkodásának 3. évében eljött Nebukadnezár, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az Úr kezébe adta Jojákimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét, ő pedig elvitte a fölszerelést Sineár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek kincstárában helyezte el. A király meghagyta főudvarmesterének Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságok nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananya, Misael és Azárjá. A főudvarmester ilyen neveket adott nekik. Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadráknak, Misáelt Mésáknak, Azárját pedig Ábédnégónak nevezte el. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban mindenféle írásban és bölcsességben, Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához. Amikor eljött az az idő, melyről meghagyta a király, hogy vezessék őket eléje, a főudvarmester bevezette őket Nebukadnezár elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananya, Misael és Azárjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbnak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának első évéig. 4 fiatal férfit látunk magunk előtt, Dániel könyve leírása szerint, és tudjuk azt is, hogy milyen szempontok alapján választotta őket ki ez az uralkodó. Ilyen dolgok szerepelnek itt, mint nemesi származásúak, hibátlanok, szép arcúak, taníthatóak, fogékonyak a tudományra, alkalmasak a szolgálatra. Ezek tulajdonképpen nagyon fontos szempontok. Nem tudom, hogy a testvérek szoktak-e gyönyörködni a fiaikban, meg a jövő nemzedékben. Én, aki itt a saját templomunkban a karzatnak a bal oldalán ülök, időnként nagyon nagy örömmel és megelégedettséggel nézek a középső karzatra, ahol a karzat tetején ott ülnek a mi fiaink, a jövő nemzedék, akikre azt gondolom, hogy vonatkoznak ugyanezek a szempontok. Milyen jó rátekintenünk, milyen jó sokszor visszatekintenünk, amikor közös szolgálatainkban ugyanezek a fiúk ott vannak, nézegetve a nagybörzsönyi fényképeket, ahol az egyik fiúnak a nyakában van egy gyerek, és a másik két kezét is fogja két kicsi, és ehhez hasonló fényképek jutnak eszembe. Milyen nagy öröm ez számunkra, hogy láthatjuk a fiainkat, és reménységünk szerint majd a fiaink fiait is. De ezek a fiúk, tudjuk, hogy honnan jöttek. Egy olyan országból, amelyik évek óta hadban áll, megszűnt a királyság, megszűnt az istentisztelet, a templom romokban van, gyakorlatilag semmi nem működik az országban, mivel az akkori közoktatás tulajdonképpen a zsinagógákban, a templomban folyt, gyakorlatilag nem volt oktatás, már évek óta, és tudjuk, hogy az ilyen körülmények kedveznek annak, hogy az ember ne érezze magát biztonságban. A puszta léte is veszélyeztetve van, nemhogy az anyagi forrásaik. Így, amikor ezek a fiúk megérkeznek Babilonba, ennek a királynak a rabjaiként, olyanok, akik nem rendelkezhetnek a saját szabadságukkal, hanem egy főembernek a parancsára a királyi udvarba kell menniük, akkor akik ott voltak már régebben, és meglátták ezeket a júdai ifjakat, valószínűleg biggyeztették az ajkukat, és azt mondták a mai szavunk járásával, hogy hát ezek lúzerek. Ezek jöttek a sehonnan, ezeknek semmiük nincs, ezek tulajdonképpen rabszolgák, és igazából ugyanazzal a megvetéssel néznek rá, mint amit esetleg mi magunk is ismerünk. Ismerünk egy másik helyzetből, abból, hogy az Isten embereit általában a világ nem sokra tartja. Mert hiszen kiválasztotta ki ezeket az ifjakat. Meggyőződésem, hogy a szempontokat ugyan Nebukadnezár választotta, és mondta meg ennek az előjárónak, hogy mi alapján válogasson, de igazából Istennek valami más terve volt ezekkel a fiúkkal. És látjuk, hogy nehéz feladat következik rájuk, 3 év egyetemi szintű oktatás, ami azt jelenti, hogy nehéz feladatuk lesz, hiszen az eredeti nyelvüktől egy idegen nyelvet kell megtanulniuk, az itteni bölcseletet, az írástudományt, a jogot, az etikettet, a protokollt, a diplomáciának a különböző furfangjait meg kell tanulniuk, hogy az udvarban bevált emberek legyenek. És ez nekik nagyon kemény tanulás. Hogyan lehetnek ezek a fiúk mégis mások, mint a többi? Mi az, ami miatt a végén, amikor elbeszélgetnek a királlyal, akkor a király megállapítja, hogy nagyságrendi különbség van, azt mondja, hogy 10-szeres a bölcsességben és a tudományban. Nem a frissen velük együtt végzett fiúknak a tudásszintje, hanem a már kész bölcsek, akik évek vagy évtizedek óta szolgálnak a királyi udvarban, azokhoz képest 10-szeres a tudásuk. Mitől mások ezek a fiúk? Látva azt, hogy milyen nehéz dolga van annak a korosztálynak, aki most választ magának pályát, és nem tudja eldönteni, hogy mi legyen, részben azért, mert szinte 3 havonta változnak az ezzel kapcsolatos információk és szabályok, részben pedig azért, mert a világnak nagyon kicsi az affinitása az iránt, hogy az embereknek távolabbi célt adjon, és senki sem tudja, hogy mit hoz a jövő. Nekik sem lehetett könnyű, és valószínűleg átélték azt, hogy mennyire elégtelen vagyok én, mennyire kevés az én tudásom. De milyen jó az, hogy láthatjuk, hogy ezek a fiúk mások. Mások másként viselkednek, nem különcök ők, bár lehet, hogy a világ szemében különcök, mert hiszen ők nem eszik meg a király jeledelt, hanem abban az értelemben mások, hogy összetartanak. Van közöttük egy közös dolog. És ez egy nagyon fontos szempont. Amikor látom felnőni, maholnap már 17 éve vagyunk itt a gyülekezetben, láttuk felnőni azokat a gyerekeket, akiket annak idején a babakocsiban toltunk, és ma már feladatokat vállalnak a gyülekezetben, és látjuk, milyen nagy előny származik számukra abból, hogy hasonló gondolkodású családok, hasonló neveltetésű gyermekei között nőhetnek fel, és kialakul közöttük egy olyan összetartás, amit nem lehet megvásárolni a világban. Isten elrejt bennünket a gyülekezetben, elrejt bennünket abban a közegben, amit ő maga hozott létre. És nagyon tanulságos az, hogyha visszaemlékezünk, hogy az 5 Mózes 4-ben hogyan bocsátja egész Izrael tudomására Isten, hogy mit kell tennünk a fiainkkal. Ugye azt mondja ott, hogy tanítsuk meg a fiainkat és a fiaink fiait is azokra a rendelkezésekre, amelyek megtarthatják az ő életüket, amitől másak lesznek a környező nemzeteknél. Meggyőződésem, hogy azokban a családokban, amelyek a Krisztus követő családok, ezek az ifjak ma is felnőnek, és ezek a nemes, megtartásra való szent nemzetségnek a fiai, ezek ma is Istennek a megkülönböztetett szeretetében részesülnek. Az a kérdés, hogy a mi családjainkban, a mi életünkben meglátják-e azokat a mintákat, ami alapján ők is Isten szerető, Isten követő férfiakká válhatnak. Meggyőződésem, ha ezt megtalálják, ezt a kapcsolatot Istennel, ők ugyanolyan áldottai lesznek Istennek, egy teljesen ismeretlen új világban is, ahogyan ezek a fiúk ennek a király udvarnak az áldásaivá váltak, mert ők csak az élő Isten előtt hódoltak meg. Láthatjuk őket, hogy őket nem csak arra választotta ki Isten, hogy tanuljanak és helytálljanak, mint államférfiak, és jó döntéseket hozzanak a birodalom érdekében, hanem újra és újra megpróbálta őket Isten, hol tűzbe kellett menniük, hol az oroszlánok vermében találjuk őket, de minden alkalommal bizonyságot tesznek az élő Istenről. Mielőtt bekerülnek a tűzbe, bizonyságot tesznek, hogyha nem tenné is Isten, akkor is a mi Istenünk az élő Isten, aki megképes tartani az életünket. Amikor az oroszlán vermében a király kérdezi, hogy élsz-e még Dániel, akkor is Isten dicsőítő szavak hangzanak el. Az a kérdés, hogy a mi gyermekeink fel fogják-e vállalni azt a közösséget az élő Istennel, aminek mi gyakorlói vagyunk. Milyen példát látnak tőlünk? Vonzó-e az a kegyesség, amit mi élünk? Ami Istennel való közösségünk, ahogyan imádkozunk, ahogyan a munkánkat végezzük, ahogy a gyülekezetünk közt tartozunk, ahogy ott szolgálunk. Lesznek-e követőink? Lesz, aki tovább viszi majd a zászlót? Úgy kell tekintenünk az ifjainkra, mint akik előtt nekünk kell járnunk. Az a kérdés, hogy ők valóban mások lesznek-e ezáltal. Isten arra hív bennünket, hogy tanulmányozzuk, mi a mi felelősségünk ebben. És hívja a mai ifjakat, hogy legyenek az ő követőivé, legyenek a mai királyok bizonyságtevőivé. Nagyon tanulságos, ha elolvassátok a Dániel könyve további fejezeteit, hogy az ő bizonyságuk révén a legnagyobb babiloniai királyok az élő Istent dicsőítik. Az egyik állati sorba kerül és megőrül, és amikor ebből megszabadul, akkor az élő Isten dicsőíti. A másik akkor dicsőíti, amikor Dániel kijön az oroszlánok verméből. Az a reményem, hogy ma is teremnek ilyen ifjak, akik majd a mindenkori uralkodó körül is ott lesznek, akiknek Isten felelősséget ad, és akikre majd az ő fiaik is föltekintenek, és az Isten félelmükért Isten meg fog emlékezni róluk, és az ő szeretetükről biztosítja őket. Hadd legyenek ezek a felvetések, bevezetések a mai naphoz. A csoportos beszélgetésen majd gondolkodjunk el ezen, és segítsük a gyermekeinket abban, hogy eljussanak az igazi élő hitre, Isten ismeretére, és valódi hódolóivá váljanak Istennek.